Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 184. énekünk első, 6., 7. és 8. versét. Így kezdődik: mindenek meghallják. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Most, miután a keresztelős házaspárnak kívánsága volt, ezért egy ünnepélyes eskütételnek is tanúi lehetünk. Bécsben volt annak idején az esküvőjük, de most tudják templomunkban is kérni Isten áldását. Úgyhogy legyünk örömmel tanúi ennek. Miután most azért vagytok itt, Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy szövetségeteket az Úr segítségű hívásával megerősítsétek, és arra áldást kérjetek, fogjátok meg egymás jobb kezét, és mondjátok utánam a házassági esküt. Mondjad először te, keresztjén férfi testvérem, én Tarackközi Szilárd esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten, hogy Balázs Bettinát, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem előtt, Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem. Vele szentül élek. Vele tűrök, vele szenvedek. és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem erre segítsen. Amen. Mondja te is, keresztény nőtestvérem, én Balázs Bettina. Esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök Isten, hogy tarac közé Szilárdot, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből megyek hozzá, Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges segítőtársa leszek. Isten engem erre segítsen. Amen. Házastársi szövetségeteket Isten és a gyülekezet színe előtt szent esküvel megerősítettétek, legyen a ti igenetek igen, teljesítsétek fogadásotokat maradéktalanul, és az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Most pedig húzzátok a gyűrűket egymás ujjára. Amilyen végtelen a gyűrű, ti is úgy szeressétek egymást. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készülve énekeljük a 412. énekünk második versét, nem éltem még a föld színén. Hallgassátok meg, hogy Jézus Krisztus hogyan adta nekünk a keresztséget, Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a feltámadott, halálból feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus megszólalt, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. És ez különös dolog volt egy olyan embertől, akit nemrégiben feszítettek keresztre itt ezen a földön. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Mi nagyon jókat, szépeket tudunk mondani a szeretetről, de igazán ez csak üres szónak tűnik. A szeretet szó értelmét és lényegét abból tudjuk újra meg újra átélni, amit Jézus Krisztus tett értünk. Hogy az övé minden hatalom, ez azt jelenti, hogy a látszólag vereséget szenvedett, látszólag semmibe vett szeretet fog győzni. És ez egy csodálatos új erőt és reménységet adhat mindannyiunknak. Egyrészt nyilván azoknak, akik még Istent nem ismerik, hogy megértsék, hogy itt ebben a világban az Isten szeretete győz. Látszólag vereséget szenved, látszólag bármit meg lehet csinálni ebben a világban, de igazán tartós az csak az Isten Jézus Krisztusban megjelent szeretete, és ez okoz minden olyat, ami tartós lehet ebben a világban, és átalakíthatja. És nekünk, hívőknek is csodálatos reménységet jelent, hogyha a magunk helyén helytállunk, és sokszor úgy, mint Jézus Krisztus, visszautasításra találunk, lenéznek minket, semmibe veszik mindazt, amit értük teszünk, ha a gyermekünk esetleg néha átgyalogol azon, amit mondunk, nem baj. A győztes, a szeretet, az a Krisztusban megjelent szeretet, amelyik látszólag vesztes, és mer látszólag vesztesnek maradni ebben a világban. Ezt kívánom nektek, hogy tapasztaljuk meg mindnyájan, hogy Jézusé minden hatalom, hogy érdemes áldozatos szeretettel fordulni újra meg újra a környezetünkhöz, látszólag vereséget szenvedve, látszólag eltűrve, hogy semmibe vesznek, azzal a tudattal, hogy az Isten szeretete fog győzni ebben a világban. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk téged csodálatos ajándékodért, az életért. Áldunk ezért a kicsin gyermekért is. Köszönjük, hogy ott voltál az édesanyával a szülés nehéz órájában. És köszönjük, hogy ott akarsz lenni velünk egy sokkal nehezebb feladatban, amikor az életünkben szeretnénk helytállni. A te igazságos, hatalmas szeretetedben bízva mindazt terjeszteni, ami te bízol ránk. Segíts, hogy ne riasszon vissza semmi közöny vagy elutasítás. Segíts napról napra helytállni a te szeretetedben, keresni a te közelségedet. Segíts így fölnevelni gyermekeinket. Amen. Miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, ezért arra kérlek titeket, hogy valljátok meg hiteteket a gyülekezet közösségében az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Igen, ígérit. Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom.
Szander, keresztelek téged az Atyám, áldjon meg téged az Úr és üdvözítsen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr és adjon békességet.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és családjára. A 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Titeket, kedves keresztelős és esküvős család, hogy foglaljatok helyet a padokban, a gyülekezet körében, és mi mindnyájan foglaljuk el a helyünket. A gyászoló családdal, együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Vidákovics László Istvánné, Mészáros Éva, 68 éves testvérünktől. Szentlélek vigasztalását kívánjuk innen is szeretteinek. A mai istentiszteleten megkereszteltük Taraczközi Szilárd és Balázs Bettina, Bécsben élő testvéreink Alexander nevű gyermekét, és a szülők 2 évvel ezelőtt Bécsben kötött házasságukra egyben Isten áldását is itt és most kérték. Isten gazdag áldását kívánjuk továbbra is az egész családra, hiszen a keresztszülők között is van már olyan család, ahol több keresztelünk is volt. Jövő vasárnap az istentiszteleten tartjuk hittanos tanévnyitónkat, melyre szeretettel várjuk a hittanos gyermekeinket is családjukkal együtt. Mához 2 hétre pedig házaspárjaink számára Biblia tanulmányozó sorozatot kezdünk. 2 hét múlva vasárnap délután lesz az első alkalom. A programot a kiáratnál kézbe adjuk. Most folytassuk az istentiszteletet a 237. énekkel. Az első versét énekeljük, és akkor kihagyva a következő 3 verset, az 5. verstől folytassuk és énekeljük végig. Így kezdődik: Teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk. Hallgassuk meg a jól ismert történetet Lukács evangélium a 15. fejezetéből. Majd pedig ezt mondta Jézus: egy embernek volt 2 fia, és az ifjabbik azt mondta az apjának: apám, add ki a vagyomból a rám eső részt. Ő pedig megosztotta köztük a vagyont. Nem sokkal azután a kisebbik fiú összeszedte mindenét, messzi vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután pedig mindent elköltött, nagy éhség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Akkor elment, elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, és az elküldte őt a mezejére disznókat legeltetni. És a fiú szívesen megtöltötte volna gyomrát azzal a moslékkal, amelyet a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor aztán magába szállt, és ezt mondta: az én apámnak milyen sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Felkerekedek azért, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki: apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. Felkerekedett és elment apjához. Amikor pedig még távol volt, meglátta őt az apja, és megesett a szíve rajta. Odafutott, nyakába borult és megcsókolta. Fia pedig azt mondta neki: apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok már méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Az apja pedig azt mondta a szolgáinak, ide hamar a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, vágjátok le, együnk most és vigadozzunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. A nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és amikor hazajött és közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előszólított egy szolgát és megtudakolta tőle, mi folyik itt. Ő pedig azt mondta neki, az öcséd jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mert hogy egészségben kapta őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az apja azért kiment, és kérlelte őt. Ő pedig felelve ezt mondta az apjának, íme meg annyi esztendeje szolgálok neked, parancsodat soha meg nem szektem, és nekem sosem adtál még egy kecskegidát sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Amikor pedig ez a fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a vagyonodat, levágattad neki a hízlalt borjút. Ő pedig azt mondta neki, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csak halljuk, hanem befogadjuk, és gyümölcsöt teremjen szívünkbe. Jöjjetek, imádságban kérjük ezt fönnállva. Áldunk téged, Istenünk! Köszönjük, hogy vársz ránk vasárnapról vasárnapra. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád a te békességedért, erődért, a te rajtunk megújuló kegyelmedért, bűnbocsánatodért. Köszönjük, hogy fiatként fogadsz mindnyájunkat. Segíts örvendezni ezen ma is. Segíts, hogy szívünkig hasson az ige. Segíts meglátni, hogy nincsen nélküled segítség és üdvösség. Segíts, hogy a hétköznapjainkat is tudjuk rád bízni, és szerinted folytatni, és veled élni. Munkálkodj bennünk Jézus Krisztusért, igédből, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására úgy, hogy énekeljük a 462. énekünk első és második verseit, Bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét.
Tudván, hogy mit kell. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom Jeremiás proféta könyvéből. Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen, ezt mondja az Úr. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! A hosszabbik felolvasott ige szakaszunk Jézusnak talán az egyik legszebb példázatai közé tartozik, és egyben a legismertebb példázata is, amely a tékozló fiúról és az édesapjáról és annak másik fiáról szól. S erről a példázatról egy ismert angol író, Charles Dickens azt mondta, hogy kellenének olyan templomok, vagy jó lenne, hogyha lenne több olyan templom, ahol ezt a példázatot újra és újra és újra felolvassák. Vagy legalábbis erről a példázatról jó lenne, ha minél többet beszélnének a gyülekezetekben. És hogy miért? Mivel indokolta ezt? Azért, mert ez a példázat mutatja meg a legegyszerűbben egy egyszerű apa-fiú kapcsolaton keresztül azt, hogy milyen is az, amikor az elveszett emberre rátalál Isten. Milyen is az, amikor rátalál és megmenti őt, kiemeli abból a helyzetből, ahol éppen van. Ezért is fontos megnézni ennek a példázatnak az előzményeit, amit szintén példázatok előztek meg sorba, amiket Jézus mondott. Beszél az elveszett drachmáról, beszél az elveszett jurról. Elveszett dolgokról van szó, amelyek megtaláltatnak, és utána ezt öröm, újongás és vigasság kíséri. Tehát mind-mind arról beszél számunkra, hogy milyen is az, amikor egy elveszett lelket, egy elveszett életet Isten megtalál, és azután helyreállítsa azt. Példázatunk a tékozló fiúról szóló példázat igen ismert legtöbbünk számára, ezért a mai alkalmon csak kifejezetten az egyik szereplőnek a tulajdonságait fogjuk megnézni. Az édesapának a tulajdonságait fogjuk közelebbről szemügyre venni, amellyel szinte Jézus megfestette a mennyei atyánknak az arcképét. Négy ilyet fogok kiemelni. Ilyen az, amikor Isten elenged, de visszavár, megbocsájt és utánunk megy. Példázatban, amikor ez a kisebbik fiú az atya elé áll, és kikéri a vagyon ráeső részét, akkor, amikor először hallottam ezt a példázatot, nem éreztem benne semmi rosszat. Úgy gondoltam, hogy az biztosan jár neki. És az atya első tulajdonságait megmutatkozik az, hogy elengedte őt. Nem kérlelte, nem marasztalta, nem akarta azt, hogy gondold át még egyszer, kérlek maradj velem, szeretünk, hogyha itthon vagy velünk. Egyszerűen csak elengedte. És később, amikor már kicsit jobban utána néztem ennek az ige szakasznak, akkor rájöttem, hogy miért is volt rossz ez, hogy kikérte az ő örökségét. Hiszen örökség az csak akkor jár, hogyha elhuny a szülő, az édesapa. Tehát azzal, hogy elkérte a vagyon ráeső részét, mondhatni, hogy halottnak tekintette az apját. Ki fejezte ezzel azt, hogy számára nem jelent semmit, csak a saját boldogsága. Csak az, hogy megvalósítja a saját életét. És azért is jellemzi az atya tulajdonsága Istent, hiszen Isten is ugyanilyen. Nem kötöz magához, elenged. És ez nem azt jelenti, hogy nem szeretne, nagyon is szeret, de nem kötöz magához. Nem ragaszkodik ilyen erőszakosan hozzánk, hanem önként vállalt szeretet közösséget szeretne minden egyes emberrel, minden egyes elveszett gyermekével. nem erőlteti ránk magát, ahogyan a hitet sem lehet erőltetni. Ezt előbb-utóbb a Szentlélek munkája ki bennünk, és tudjuk jól, hogy most már a tanév kezdetével megkezdődtek a hittanórák is, és ilyenkor elgondolkozhatunk azon, ezen az elnevezésen egyáltalán, hogy hittan, hogy hitet lehet-e egyáltalán tanítani. Tanítani biztosan nem, viszont gyermekeink, vagy keresztény szülők gyermekei, vagy bármilyen gyermekek felé lehetünk jó példák abban, hogy milyen is Krisztus követője. Viszont ez egy olyan dolog, amely csakis és őszintén alakulhat ki egy ember szívében. És Isten ezért enged el mindannyiunkat, ezért nem erőlteti rá az ő szeretetét másokra, mert azt várja, hogy az ember őszintén feleljen a számára. És aki már megismerte Istent az életében, aki már tudja, hogy milyen is nagy az ő kegyelme, az ő szeretete, az már önként akar hozzá menni, önként akar templomba jönni, önként akar az igéről hallani, sőt, nem is tudja elképzelni egy napját sem enélkül. Mi olyan sokszor ragaszkodunk, olyan sokszor görcsösen tudunk ragaszkodni azokhoz a dolgokhoz, amiket szeretünk. Nem tudjuk azokat elengedni. Isten viszont szeret bennünket, de azt akarja, hogy mi keressük őt, mert ő előbb szeretett minket. És az is kiderül a példázatból, hogy lehet nélküle élni. Lehet, viszont nem igazán éri meg, mert látjuk a példázatban is, hogy ennek a tékozló fiúnak a sorsa utána rosszra fordult, amikor megpróbálta az atya nélkül megvalósítani az ő életét. Viszont az atya nem csak elengedte, hanem visszavárta őt. Nem zárta be mögötte a házának az ajtaját, és Isten előttünk sem zárja be ezt az ajtót. Visszavárja azt, aki elbitangolt, aki elment és eltékozolta az életét. Tehát ez a visszavárás, ez Istennek a megelőző kegyelmét példázza számunkra. Hiszen az atya is várta vissza a fiát, és erről több ilyen művészi alkotást is láttam már, hogy kint áll az ajtóban, a ház mellett, és a távolból figyeli a határt, hogy hát ha egyszer újra eljön ez a fiú, visszatér a házhoz. És ez szerintem nagyon gyönyörű, gyönyörűen példázza ez a kép azt, hogy milyen fontos is számára az ő tékozló fia. Hiszen minden nap ez előfeltételezi azt, hogy kiment, várta, nézte, hogy mikor tér vissza, bízott abban, hogy valamikor majd benő a feje lágya, és visszatér hozzá. És utána pedig ezt is olvastuk az igében, hogy elébe futott, a nyakába borult, és megcsókolta őt. Gyönyörű szép képe mindez a szülői szeretetnek, de még szebb lesz, hogyha a fejünkben úgy írjuk át ezt az egész képet, hogy ez arról szól, amikor a bűnös ember rá ismer arra, hogy szüksége van Istenre. Ráismer arra, hogy szüksége van a kegyelemre, amely megszabadítja őt a bűneiből. De hogyha átgondoljuk azt, hogy ez a fiú megérdemelte-e ezt a visszaváró szeretetet, ezt a visszaváró kegyelmet, akkor rájövünk, hogy igazából annyira nem. Önszántából ment el, hallottuk azt is, hogy milyen gondolattal valószínűleg mindez mögött, és amikor visszatér, akkor is az első indítatása amiatt volt, mert éhezett, mert a tisztátalan állatok a disznók között dolgozott, azoknak az ételét kívánta meg, annyira éhes volt. És hogyha jobban belegondolunk, akkor amikor az atya szaladt felé, hogy megölelje, megcsókolja, megbocsásson neki, akkor igazából ő még nem is mondott semmit, még nem kért bocsánatot. Még nem mondott semmit, és már az atya úgy megy elé, mint aki megbocsájtott neki. Viszont szükséges és fontos pillanat volt az is, amikor ez a fiú ahogy ráeszmért erre, hogy az atya még mindig szereti őt, mindez ellenére, akkor ő megvallotta a bűneit. Ugye mondta, hogy atyám, én vétkeztem az ég ellen és te ellened. Mit példálsz ez hát számunkra? Azt, hogy a megbocsájtás, az, hogy a kegyelem az már el van készítve mindannyiunk számára. Hogy Isten már azelőtt szeretett minket, azelőtt megbocsátotta a bűneinket, mint hogy mi egyáltalán tudtunk volna róla. Mert az engesztelő áldozat, Jézus Krisztus bemutatta magát mindannyiunk bűnéért áldozatként. De annyira szeretett bennünket, hogy nem is maradt a halálban, hanem feltámadt a halálból, és ezáltal meg is ajándékozott minket az örök élettel. Tehát a bocsánat, a bűnbocsánat és a kegyelem, ez a visszaváró kegyelem, ez mindannyiunk számára már előre el volt készítve. Erről beszélt a főigénk, amit Jeremiás prófétától olvastunk. Örök szeretettel szerettelek, és azért vontalak magamhoz hűségesen. A szerető mennyei atyának ez a legfőbb vágya, hogy minden elcsatangolt gyermeke visszataláljon hozzá. És hogyha más nem is, ez a legutolsó pillanat, amit a példázatban látunk, amikor a nyomorúság, saját magunk által okozott nyomorúság vezet vissza Istenhez. De ha más nem is, akkor legalább ez vezesse a figyelmünket arra, hogy ki is az, aki megváltott bennünket. Csak azt ne feledjük, hogy nem büntetésből ér minket az ilyen rossz, az ilyen nyomorúság, hanem saját magunk hibájából esünk bele ezekbe. A kárhozat is ilyen, amelytől megpróbál Isten mindannyiunkat megmenteni. Hiszen olyan sokan gondolkoznak arról, hogy a pokol olyan, mint egy büntető hely, ahova a rossz emberek kerülnek, és közben meg pont ellenkezőleg. Az alapeset az, hogy mindenki oda kerülne, kivéve az, aki megfogja Isten felé nyújtott kezét, aki belekapaszkodik, aki önként rájön arra, hogy szüksége van erre a kegyelemre, és azt Isten képes megmenteni. Tehát a mennyei atya elenged, de visszavár. A harmadik tulajdonság, amellyel Jézus folytatja a mennyei atyának, az arcának a lefestését, az mutatja legjobban, ahogy miután a fiú visszatér a példázatban, hogyan is intézkedik az apa. Nem az történik, amit a fiú vár. Nem a béresei közé, az egyik szolgájának fogadja őt vissza. Éppen ellenkezőleg. Az intézkedései az ő megbocsájtó szeretetét mutatják meg. De olyan mértékben, amelyet mi emberek fel sem tudunk fogni, hiszen Isten képes azoknak is megbocsájtani, akikre mi azt mondjuk, hogy mi már erre nem vagyunk képesek. Vagy a világ is azt mondja, hogy soha nem bocsátja meg ennek a bűnét. Az atya egészen eddig várt, a példázatban várta, hogy hazajöjjön a fia, és most pedig az első küldetésének érzi azt, hogy a szégyentől megvédje őt. Nem akarja azt, hogy akik a háza népében laknak, és ebbe beletartozik a testvére is, hogy úgy tekintsenek rá, mint valami holmi bűnös jött mentre. És mit tesz? Ráadja a szép, hosszú, fehér ruhát, a kezére húzza a gyűrűt, és a lábára adja a sarut. És ez mind-mind jelent valamit. A hosszú ruha, amelyet ráad a szerencsétlenül járt fiára, a tisztaságot jelképezi, és a tekintélyt, hiszen tiszteletet parancsolt. És ez eszünkbe juttathatja azt is, hogy Jézus Krisztus ugyanúgy tiszta fehér ruhába öltöztet bennünket, ami bűnös életünket, hogy az ítélet napján majd úgy állhassunk meg Isten előtt, mint aki semmi vétket nem követett el. A gyűrű és a saru pedig azt jelképezi a számunkra, és az ókori ember számára is, hogy visszafogadta őt az örökségébe. Nem számított az atyának, hogy a fiú ráeső részét eltékozolta, újra visszafogadta fiává ezt a fiút, pedig nem érdemelte volna meg. Nem érdemelte volna meg azt, hogy megbocsásson neki, főleg nem, hogy az apja. És mégis az apa ilyen felfoghatatlan módon megbocsájtott neki. Ugyanígy van Isten is. És ezért olvassuk a Bibliában azt, hogy minden egyes mennyei, minden egyes megtért ember után a mennyben egy örömünnep van, az angyalok örvendeznek annak, hogyha egy ember megtér Istenhez, egy elveszett juh megtaláltatik. Tehát Isten ott is képes megbocsájtani nekünk, ahol már ember szíve nem tudna megbocsájtani. Mi pedig olyan sokszor őrizgetjük a haragot a szívünkben. Mi legtöbbször úgy viselkedünk inkább, mint ahogyan ennek a tékozló fiúnak a testvére. Az idősebbik testvér, hiszen figyeljük meg a példázatban, hogy ő hogyan is viselkedik. Ugye távolról jön meg, valószínűleg munkából, és felháborodik azon, amit az apja tesz. Felháborodik azon, hogy egyáltalán visszafogadta őt, és még mérgesebb lesz akkor, amikor meghallja, hogy ráadásul egy hatalmas nagy ünnepséget szerveztek az ő tiszteletére. És itt jön elő az atyának, az Istennek a negyedik és egyben utolsó kiemelt tulajdonsága, az, hogy utána megy ennek a fiának is. Utána megy a másik fiának is, aki nem akar bemenni erre az örömünnepre. És ezt mondja neki, ezt olvashattuk, hogy örülnöd kellene, hogy a testvéred megjött. Mindkettejüket ugyanúgy szereti. Egyiket a messzeségből várta haza, a másikat pedig a közelből akarja magához vonni. Azért, mert ő hűségesen szereti mindkettőt, annak ellenére, hogy ők hogy állnak egymáshoz. Tékozló fiú bátyja azokat az embereket példázza, azokat a hívő embereket, akik annak ellenére, hogy tudnak Istenről, bíznak benne többnyire, vagy hisznek az ő szavának, és mégis sokszor elégedetlenek. Elégedetlenek a helyzetükkel. Elgondolkoznak azon, hogy Istenem, miért nem adtál nekem eddig mondjuk társat, vagy anyagi bőséget, vagy sikereket a munkahelyemen. Az ilyen emberek önteltek, büszkék, és különbnek tartják magukat a bűnös emberektől. És közben meg pont ez a tulajdonság, ez a magatartás viszi az ők szívüket is távol Istentől. Tehát közel vannak Istenhez, és mégis távol. Keserűség és a harag teszi mindezt, azt távolította el ezt a fiút is attól, hogy az öröm ünnepre bemehessen. Mi a közös a két testvérben? Először is az, hogy mindketten az atyának a szeretetére és a kegyelmére szorulnak rá. És az is közös bennük, hogy mindketten ugyanolyan bűnösnek számítanak. Egyik sem volt jobb, mint a másik. Viszont mindkettőt szereti az atya, mindkettőt magához hívja. Azt szeretné, hogy békesség legyen köztük is. A bibliai bűn az nem egy erkölcsi tettekről szól, hogy valaki rosszakat csinál az egész életében. Az már csak a következménye. A bibliai bűn az egy lelki értelembe vett dolog, és a fő célja az, hogy távol tartson bennünket Istentől. Ezért fontos, hogy tanuljunk mi is a példázatbeli atyának és Istennek ebből a négy tulajdonságából. Tudjuk jól, hogy ő nem akarja ránk erőltetni magát, ezért nekünk kell keresni őt. Viszont emellett ott van az is, hogy ő mindig visszavár bennünket, mindig visszavár minden egyes embert. Azt is tudnunk kell, hogy ő megbocsájtja minden bűnünket, és hogyha az életünkben valamikor tévútra tévednénk, akkor is utánunk megy, megkeres és újra megbocsájt, és új szívet ad nekünk. Ismerjük-e már Istent, a valódi Istent, az Atyát, akit Jézus Krisztusban ismerhettünk meg, hiszen Isten benne jelentette ki magát, ahogyan János evangéliumában is olvashatjuk. Jézus mondja, aki lát engem, az látja az Atyát. Amen. Kedves testvéreim, az ígére felelve énekeljük a 462-es számú éneknek a 6. és 7. versét. 462-es számú énekünk 6. verse így kezdődik, térj azért én lelkemhez.
Térj azért én lelkem, kegyelmes Istenedhez, szép könyörgésekkel béküljél szent kezéhez, mert lám hozzá
testvéreim, gyertek fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk a mindenható Istenhez. Drága mennyei Atyánk, köszönjük, hogy valósággal olyan vagy, mint egy édesapa, aki ismeri és szereti a gyermekét, és képes neki végtelenszer is megbocsájtani. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki magadhoz vonzod az életeket, a lelkeket ma is folyamatosan, és ehhez felhasználsz bennünket is. Kérünk téged, hogy áldj meg minket. Kérünk téged, hogy egyre jobban mindig újra és újra eszünkbe jusson az, hogy mennyire is rászorul az életünk a te megváltásodra, hogy nélküled elsüllyednénk. Köszönjük, hogy te képes vagy a legnagyobb mélységből is felemelni bennünket, kiemelni bennünket, és új szívet teremteni bennünk. Kérünk téged, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg a keresztelő is házasodott családot, és kérünk téged, hogy áld meg gyülekezetünknek a beteg testvéreit is, akikről tudunk, vagy további felépülést számukra és a családjaik számára is. Mutasd meg azt, hogy te képes vagy csodát tenni. Kérünk téged a gyászoló testvérekért is, hogy te adj megerősödést és vigaszt, békességet az ők szívükbe. Kérünk téged a világban zajló békétlen helyzetekért, olyan dolgokért, amelyek képesek bennünket is elkeseríteni. Te áld meg külföldön élő testvéreinket is. Te vigyázz rájuk. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg minket, és aki meghallgatja most egy csendes percben elmondott imádságunkat. Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatod a csendben mondott imáinkat. Most pedig mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, a nemzetünket is foglaljuk imádságba, elénekelve a himnuszt, és úgy fogadjuk Isten áldását. Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Így szól az Úr. Isten békessége legyen minnyájunkkal. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva énekeljük, Kárpátalján élő testvéreinkre gondolva, a 799-es számú éneket valamennyi versével, mindig velem, Uram, mindig velem. Szeretett testvéreim, most pedig énekeljük el záró énekünket, a 756-os számú énekünket valamennyi versével, mely így kezdődik, áll a Krisztus szent keresztje. Áldott vasárnapot minden kedves testvérnek!